Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17:30, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány.
Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését.
Mecser Tamás dandártábornok mától az országos rendőrfőkapitány.
Az időjárásról?
Folytatódik a napos nyári idő, de holnap északon előfordulhat elszórtan zápor, heves zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól és a megújítással kapcsolatos feladatokról beszélt egyebek mellett Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés mai ülésén napi rendelőtt. Valamennyi ellenzéki frakció közölte, minden olyan döntést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben élők helyzetét. Illés Anna összefoglalója.
A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napi rendelőtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének. A szakmai kérdések megválaszolása érdekében átfogó vizsgálatra kérte a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a politikai felelősség feltárására pedig parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre.
Az új kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.
Erről is napirendelőt beszélt a miniszterelnök, aki azt is közölte, több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter.
Megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. A kormány eheti ülésén döntünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról. Ezen alap segítségével igyekszünk lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak.
A miniszterelnök beszédére a pártok frakció vezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakció vezetője azt mondta, minden olyan intézkedést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben nevelkedők helyzetét.
Mindenkit el kell számoltatni ezen a téren, mert egyetértek azzal, amit mondott, hogy nem pusztán arról van szó, hogy elkövetnek egy súlyos szexuális bűncselekményt, hanem az egész életére megnyomorítják ezeket a gyermekeket, az egész társadalomnak még emellett óriási károkat okozva, tehát a lehető legkeményebben kell fellépni a pedofil bűnöző.
A kereszténydemokrata Rétvári Bence az elmúlt 16 év kapcsolódó intézkedéseiről beszélt. Egyebek mellett, hogy a 2010-es 81 főről több mint 700-ra növekedett a börtönben ülő pedofil bűnelkövetők száma.
Növeltük is a gyermekvédelemnek a forrásait. 18 milliárd forint volt, amit Magyarország gyermekvédelme forított 2010-ben. 18 milliárd forint. Ez az idei évben 129 milliárd forint. Mi minden javaslatot támogatni fogunk, ami ezt a továbbiakban is növeli.
Ujjás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, szintén a korábbi kormányzat gyermekvédelemhez fűződő lépéseiről szólt.
Ami az örökbefogadásokat illeti, örülök, hogyha a kormány tovább javítja ezt a rendszert, de ettől még tény, hogy az utóbbi 10 évben az egy évre eső örökbefogadások száma 60%-kal emelkedett. Tehát a szabályokat egyszerűsítettük annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen gyereket örökbefogadni.
Budosó Andrea, a Tisza frakció vezetője úgy fogalmazott. Valószínűleg voltak jó intézkedései az előző kormánynak, de az általuk elért eredményekre nem lehetnek büszkék.
Átfogó helyzetértékelésre, ezt követően pedig hatékony intézkedésekre van szükség. A gyermekvédelemben dolgozók bérének és társadalmi megbecsülésének javítása, és örülök, hogy ez elhangzott a miniszterelnök expozéjában. A nevelőszülői toborzó programok eredményességének átvilágítása és annak javítása, és célzott ösztönzők a nevelőszülők számának növelésére. A nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek képzési rendszerének korszerűsítése, különösen a traumakezelés, mentális egészség és a speciális szükségletű gyermekek ellátása területén.
A kormányfő viszont válaszában arról beszélt, soha annyi gyermeket nem emeltek ki a családjából, mint most, ennek pedig szerinte az az oka, hogy az előző kormány leépítette a szociális ellátórendszert. Magyar Péter közölte, 5 év alatt megsokszorozódott a segélyvonalat felhívó fiatalok száma, az oktatásban pedig egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek.
Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tiszás javaslatot minden jelenlévő politikus támogatta.
Az országgyűlési képviselők alapfizetése 40%-kal csökken, vagyis a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótléka ugyanakkor emelkedik, így a tényleges jövedelmek 10-35% között csökkennek. Megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, és ezentúl a mobilszámlájukat is maguk fizetik a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb.
Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Az új szabályozás azokra a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozik, amelyekre a 2014-es és 2015-ös deviza alapú kölcsönök forintra történő átváltásáról szóló törvények hatálya kiterjed. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára, ezért a kapcsolódó ügyekben a bíróságoknak fel kell függeszteniük a folyamatban lévő pereket.
Hantos István, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, az előterjesztés egyik benyújtója expozéjában úgy fogalmazott. A párt elkötelezett amellett, hogy a magyarok megtapasztalják, milyen az, amikor az állam a családok oldalára áll a pénzügyi érdekcsoportokkal szemben. Hozzátette, az indítvány bizottsági tárgyalásánál több olyan módosítójavaslatot is elfogadtak, amely javítja a szabályozás hatékonyságát.
Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat. A döntés fontos lépést jelent afelé, hogy Magyarország végre igazságos és megnyugtató rendezést biztosítson a devizahitelesek ügyében érintettek számára.
Tárgysorozatba vette az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslatot. Mészáros László összeállítása.
A jogállamiság helyzetesnek érdekében alapvetően fontos ennek a hivatalnak a megszüntetése.
A Szuverenitás Védelmi Hivatal nem töltötte be a funkcióját. Valódi célja eltért az eredeti küldetésétől. Indokolta Mellétei Barna Márton az Igazságügyi Bizottságban, miért számolná fel a TISZA a hivatalt.
A civil szervezeteknek a megzárása volt, és teljes mértékben kiszolgálta az előző hatalmi rezsimnek az érdekeit. Mi úgy gondoljuk, hogy a előterjesztésnek megfelelően szükséges megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A magyar szuverenitást azt továbbra is a magyar állami intézmények védik, ennek a hivatalnak semmiféle létjogosultsága nincsen.
A Mi Hazánkos Apáti István a hivatal megszüntetésével felszabaduló forrásokat a nemzeti önrendelkezést ténylegesen védő szervezetekre fordítaná.
Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként nem is javasolhatnék mást, vagy javasolhatunk más, mint hogy a polgári titkosszolgálatok személyi állományának fejlesztésére, tehát állománynövelésre, bérfejlesztésre, az oly fontos technológiai eszközök megvásárlására szíveskedjenek fordítani.
A fideszes Tuzson Bence kiállt a szuverenitás védelmi hivatal mellett.
Magát a szuverenitás kérdését és a szuverenitás védelmét ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk. Lehet jobbítani, átalakítani egy ilyen hivatal, de megszüntetni egy olyan helyzetben, amikor a szuverenitás a különböző országoknak, európai országot is beleérte a folyamatos támadás alatt áll, ez óriási hibának gondoljuk.
Mellétei Barna Márton kiemelte, a források átcsoportosításáról még nincs döntés, de reméli, hogy az új nemzeti vagyonvisszavételi és védelmi hivatal is kap belőlük. Hozzátette, a függetlenség mellett elkötelezett TISZA frakció feleslegesnek tartja a szuverenitás védelmi hivatal fenntartását. A bizottság végül tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. A testület tárgyalta a közterületi gyűlöletpropaganda, a reklámszennyezés és korábbi ingatlan intézkedések felülbírálatáról szóló Tiszás javaslatot, amelynek jogalkotási indokait Bódis Kriszta előterjesztő ismertette.
Az Orbán kormány politikájában visszatérő mintázat, hogy az embert, az állampolgárt, a helyi közösségeket nem alanyként, hanem politikai hatalom megtartásának eszközeként kezelte. Ennek érdekében rendszeresen alkalmazta a manipuláció, a félelemkeltés, a megtévesztés, az ellenségképek felépítésének és az információ túlsúly kialakításának eszközeit, miközben háttérbe szorultak az alkotmányos garanciák.
Tuzson Bence visszautasította a kormánybiztos állításait és rámutatott, nincs olyan európai törvény, amely korlátozná a politikai plakátokat.
Ahogy Vitézi Dávid utalt rá, ma már nincs jelentősége annak, hogy milyen politikai térben mondjuk vannak-e plakátok, vagy nincsenek egy választási kampány során. Az azért hibás megközelítés, mert ezt nem szabad a politikumnak eldöntenie. A vélemény nyilvánításnak a szabadságát a választás során nem véletlenül 90 óta és sehol Európában ilyen típusú korlátozás nincsen.
Tuzson Bence kifogásolta a társadalmi egyeztetés hiányát. Apáti István pedig bízik benne, hogy a törvény a keresztény konzervatív közösséget érő gyűlöletkeltés ellen is védelmet nyújt majd.
A kollektív bűnösség vélemének a felszámolása, akkor ez minden relációban igaz. Tehát ez igaz akkor is, amikor esetleg konzervatív közösséget igyekeznek majd megbélyegezni, vagy valakit esetleg konzervatív közösséghez, vagy a kereszténységhez való tartozása miatt ér hátrány.
Mellétei Barna Márton válaszában kiemelte, volt társadalmi egyeztetés, hiszen a kampányuk része volt. A Mi Hazánk aggodalmait pedig a jogszabály részletezésével igyekezett eloszlatni.
A politikai hirdetés tartalmában vagy képi megjelentésében nem irányulhat az egyenlő emberi méltóság eltagadása, megsértésére, vagy valamely nemzet, nemzeti, etnikai, fai vagy vallási közösség méltóságának megsértésére, vagy tagadására, vagy valamely közösség kollektív bűnösségnek közvetítésére, vagy bármilyen módon gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására.
A bizottság végül kormánypárti többséggel ennek a jogszabálytervezetnek a tárgy sorozatba vételét is megszavazta.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni.
Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után elmondta, szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban közlekedő vonatokra váltott jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. A miniszter korábban azt mondta, hogy itthon a következő évek egyik legfontosabb célja a vasútfejlesztés.
Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében. Írt a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján. Ruszin Szendi Romulus közölte, a tanácskozásra időzített kétoldalú megbeszélésen kiemelt téma volt a hadipar közös fejlesztése.
A honvédelmi miniszter korábban azt írta, hogy a ciprusi uniós tanácskozáson fontos téma lesz az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben. Ruszin Szendi Romulus a tagállami védelmi képességek fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta, valamint közös fellépés sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát.
Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter, az ukrán The Kyiv Independent szerint azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni.
Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség.
Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy Kijev újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól.
Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO és Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be.
Ukrajnában az Unióban tiltott növényvédőszereket használnak, ez az egyik fő oka annak, hogy Magyarország továbbra sem engedi be az ukrán gabonát. Ebben a kormány és az ellenzék is egyetért a gazdákkal. A behozatali tilalmat az előző kormány rendelte el, majd miután a korábbi tiltás hatályát vesztette, az új kormány ismét bevezette azt. Az ellenzéki képviselők tiltást kezdeményező javaslata ennek ellenére ma napirenden volt a szakbizottságban. Összefoglaló Brieska Dánieltől.
Semmi szükség arra, hogy behozzunk.
150 hektáron gazdálkodik Csóka Ferenc esztergomi gazda. Szerinte nagyon fontos, hogy továbbra sem érkezik az országba ukrán gabona, mert a vegyszereket ellenőrizetlen körülmények között használják fel, és a szigorú uniós feltételeknek, előírásoknak sem felelnek meg.
A gazdáknak az igazi érdeke az, hogy csak magyar gabona alappal dolgozzanak a malmok, ne hozzanak külföldről be, hisz ez biztosítja a lakosságnak a megfelelő minőségű élelmiszerbiztonságot. Magyarországon éppen elég mennyiség terem, még ebbe az aszályra hajló időjárásba is.
A veszélyhelyzet május 13-ai megszűnésével az ukrán agrártermékek behozatalát tiltó szabályok is megváltoztak. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az előző kormány nem gondoskodott arról, hogy a korlátozó szabályok ezután is törvényi szinten fennmaradjanak. Végül néhány nappal később a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet visszaállította a korábbi tiltó rendelkezést az ukrán mezőgazdasági terményekre.
A tilalmat nem oldja fel a kormány, ahogyan a csehek és a lengyelek sem teszik. Mi frontország vagyunk, ez egy probléma, egy érzékelhető probléma számunkra, úgyhogy kitartunk a korlátozás mellett.
Pénteken Köbel Anita kormány szóvivő is megerősítette, hogy a kabinet fenntartja az ukrán gabona importtal kapcsolatos tilalmat.
A vészhelyzeti szabályok megszűnésével.
A téma napirenden volt hétfőn az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságában is. Az ukrán gabona behozatali tilalmának újból jelrendeléséről szóló törvényjavaslatot a bizottság fideszes elnöke nyújtotta be még azelőtt, hogy a kormány lépett. Pap Zsolt indoklása szerint az import piaci nehézségeket okozhat, mert az ukrán gazdák más körülmények között olcsóbb alapanyagokkal dolgoznak, felhasználva akár tiltott növényvédőszereket is.
Abban a néhány átmeneti napban látható volt piaci zavar, nem árasztak a kereskedők, arra számítottak, hogy behozható mezőgazdasági termékekkel tudnak majd új piaci réseket nyitni. Ezért került benyújtásra ez a törvénymódosítás, hogy az előbbiekben megszokotthoz módon tiltott termékek ne kerüljenek behozatalra Magyarországra, piaci nehézségeket tudna okozni.
Ráki Zsolt, a bizottság Tiszás alelnöke úgy reagált, a kormány május 22-én hozott határozatával az ukrán gabona tilalom kérdése megoldódott.
Nagyon sok kihívás van a mezőgazdaságban ebben az évben, sok minden más téma, de ez a téma, ez már okafogyottá vált.
Az import mennyisége nem tért el a 2025-östől az előző hónapban, jelentette ki Bóna Szabolcs agrárminiszter, aki ugyancsak gondnak tartja, hogy Ukrajnában, az Unióban tiltott növényvédőszereket használnak.
Hosszú távon nem kereskedelmi korlátozások a megoldások, hanem ahogy önök is elmondták, hogy mi a probléma az ukrán terményekkel. Olyan növényvédőszerek felhasználása, ami az Európai Unióban tiltott. Ez egy minőségi kérdés. És minőségi ellenőrzés oldaláról kell megfognunk ezt a kérdést.
A képviselői indítványt végül két igen és hat nem szavazattal nem vette tárgy sorozatba a bizottság.
Esti krónika.
Mától Mecser Tamás az országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja.
Dr. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola elvégzése után jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese volt.
Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint gyermekközpontúságra és a kompetenciákra fókuszáló közoktatásra van szükség. Lannert Judit a Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban hangsúlyozta, az átalakításnál az iskolai autonómia erősítésére is fókuszálnak. A kormány felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, ezt már közösségi oldalán tette közzé a miniszter. Falucska Évet összeállítása.
Kettőt nézzünk meg, gyerekek, hozzá, ami a mehetségképződéshez lesz jó. Az egyik lesz a gyűrődés, szépen összetudja így préselni ezeket a rétegeket, meg lesz ez a pizzaszeletszerű ilyen beszakadás, a vetődés.
Földrajzóra az egyik győri gimnáziumban. A hegyképződést, a kőzetlemez mozgásokat tanulják a diákok.
Ezek a 24. századi kompetenciák nagyon fontosak.
A Balzak Diák Média internetes csatornának adott interjúban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, hogy milyen egy 21. századi iskola. Szerinte a tanulás folyamatát kell a középpontba állítani, a mesterséges intelligencia használatához pedig fel kell nőni.
Olyanok, amit hát most nagyon elhanyagoltunk, a kritikai gondolkodás, hogy merjünk kérdezni, vitatkozni, a kreativitás, hogy tudjunk újszerű megoldásokat az újszerű problémákra adni, kommunikáció, együttműködés. Ezek mind fontosak. Ha ezek megvannak, akkor már az AI-t is tudjuk arra használni, amire való, hogy együttműködjünk vele.
A miniszter a szabad iskola választásról azt mondta, a cél, hogy minden oktatási intézmény legyen jó, az érettségit pedig 21. századivá reformálná. Lannert Judit arról is beszélt, hogy a gyerekek túlterheltek, és az iskolai autonómia erősítésére is szükség van. Mint fogalmazott, a pedagógusok helyben látják, milyenek a gyerekek, mit kell velük csinálni. Az oktatást így gyermekközpontúbbá, a kompetenciákat előtérbe helyezve kell átalakítani, hangsúlyozta a miniszter.
Sokkal rugalmasabb és a gyerek szempontját figyelembe vévő tanulásra lenne szükség, amihez a kereteket nekünk meg kell adni azzal, hogy egy olyan tartalmi irányítást hozunk, ami ugyan főleg az értékeket azt leszögezi, főleg ez a gyerekközpontúság, meg 24 századi kompetenciák, de azon belül inkább egy étlapot ad az iskolák számára, akik aztán a saját tanulói közegük alapján ezt tudják rugalmasan használni.
A kormány felfüggeszt a pedagógusok jelenlegi teljesítmény értékelési rendszerét, majd a felülvizsgálat után új rendszert alakítanak ki. Ezt már közösségi oldalán közölte a miniszter. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de nem mindegy, ez hogy történik, mondta Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Szerinte erről az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában kellene rendelkezni. Az intézmény profiljának megfelelően.
Egy ilyen teljesítményértékelés csak maga az adminisztratív rész egy 10-12 órát igénybe vesz. Ez egy teljesen felesleges rész. A másik pedig az, hogy nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött erről, és olyan szempontok is érvényesültek, mint a lojalitás, vagy a közösségi médiában történő megnyilvánás, amíg nem függ össze a pedagógusok munkájával.
Teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben, tette hozzá az elnök.
Megszűnt az a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását korlátozó szabályozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük. Kócán Dávid összefoglalója.
Értsük már meg, hogy gyerekvédelmi intézmények
új gyerekek oda mennek az emberek, amit kér az államtitkár, az se jó, és hogyha magánszemélyként adják, az se jó.
Heves szóváltás alakult ki 2024. decemberében a Tisza pártelnöke és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár között, miután Magyar Péter a Legyél a Változás elnevezésű civil egyesület nevében adományokat akart átadni több gyermekotthonnak. A felajánlásokat azonban nem fogadhatták el az intézmények. Fülöp Attila államtitkár ezt akkor azzal indokolta, hogy az adományok átvételéhez külön fenntartói jóváhagyás szükséges.
Magánszemélynél értékhatárhoz van kötve, de a civil szervezetek esetében értékhatártól függetlenül kell egy megállapodást kötni, mert mégiscsak a fenntartó felelőssége az, hogy hova, mi kerül be, és a fenntartó tudja a legjobban, hogy a közel 500 telephely közül melyik telephelyre van adományra igazából szükség. Ezt a megállapodást kértük, hogy írjuk alá.
Az adományozást korlátozó szabályozás megszüntetését szombaton jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán azt írta, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük a visszaélések elkerülésére. Közölte, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekeknek támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az adományozás keretrendszerét. Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet arról, hogy az esetleges vállalati támogatásokat milyen szempontok alapján fogadhatják el. A szociális és családügyi miniszter szintén a napokban jelentette be, hogy megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett arra, hogy az intézkedést Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben.
Képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra.
A miniszter úgy fogalmazott, az intézményekbe szakemberek kellenek, és nem rendőrök.
Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. A tragédia az éjszaka történt nem sokkal éjfél után.
A gyermek túlélte a zuhanást, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. A tankerület folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőjével, a diákokat pszichológus segíti, közölte Török Szabolcs tankerületi igazgató.
A diáktársakra is gondolva már hajnalban megszerveztük a Fejérvár megyei pedagógiai szakszolgálat munkatársaival, pszichológus munkatársakkal azt a folyamatot, amely során pszichológiai megsegítést kapnak a kollégium diákjai is. A trauma feldolgozás folyamatát segítik majd szakemberek számukra.
A nyári melegben nehezebb az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, elsősorban a hűtést igénylő élelmiszereknél. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány a hétköznapokban is kivitelezhető megoldással elkerülhetők a megbetegedések, fertőzések.
A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese a Krónikának azt mondta, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús, vagy egy elmulasztott kézmosás is elég ahhoz, hogy az élelmiszer táplálék helyett veszélyt jelentsen. A konyhai felületek és az eszközök megfelelő tisztítása, vagy a nyers és készételek elkülönítése olyan egyszerű alapszabály, amelynek betartása a fogyasztók egészségét védi, hangsúlyozta Helik Ferenc, aki azt mondta, megelőző javaslataikat 5 pontban foglalták össze.
Az első szabály az, hogy válasszanak biztonságos alapanyagot, tarts tisztán, ez nem csak a személyi higiéniára, hanem a konyhára is vonatkozik, kezeld külön, hogy a különböző élelmiszertípusokat, nyersúsokat, tejtermékeket, zöldségeket hogy kell tárolni, illetve a negyedik szabály az, hogy főzd meg alaposan, tehát hogy mindig megfelelő hőkezelést kapjanak azok az élelmiszerek, amit elfogyasztunk, és az 5. szabály az, hogy a készételeket már tároljuk helyesen, megfelelő módon, ha nem fogyasztjuk el rövid időn belül, akkor pedig fogyasztjuk.
Újra elérhető a Vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció.
Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek.
Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 1%-uknak kellett pótdíjat fizetnie.
A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, valamint a 2-es metrót érintette.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 5 kilométeres kamionsort alakult ki az M5-ösön Budapest felé a külső sávban a 71-es kilométernél található tengelysúly mérőállomás előtt. Olaj fújt a borkolatra az M6-oson a főváros felé a 160-as és a 161-es kilométernél, emiatt lezárták a külső sávot. Árokba borult egy nyerges teherautó vontatmánya a 68-as főúton a 94-es kilométernél. Félpályás korlátozás érvényes.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton kifelé a Barostérnél a külső sávban, valamint a 8. kerületben a Vajda Péter utcában a Bláthy Otto utcánál is. Itt útszűkületre kell számítani mindkét irányban. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a festékgyárnál, illetve a pesti alsó rakpart március 15-et éri le felhajtóján a Szabadsajtó út előtt. Szép Csilla, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok! A gomoly felhőkből estig csak néhol eshet. Éjjel nyugat felől megnövekszik, holnap időszakosan meg is vastagszik a fátyol felhőzet, amely mellett napközben gomoly felhők is képződnek. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén, valamint az északi középhegység térségében fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Kedden több helyen megélénkül a szél. Hajnalban általában 12-17, holnap délután 28-33 fok várható. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
Az esti krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Seres Bea és Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Hamarosan rövid egyperces hírösszefoglalót hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.